are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Dohnányi Ernő szerzeményei már korábban is szerepeltek műsorunkban. Most egyik legnépszerűbb művéből, a Rurália Hungarica címűből idézem a 6. tételt. Ezúttal nem saját szavaimmal mutatnám be a kompozíciót. Az interneten találtam meg Kovács Ilona leírását. Sok hallgatónk emlékezhet Konkoly Norbertre, aki a követség kulturális attaséja volt a 2000-es évek első tizedében. Kovács Ilona az ő felesége, és abban az időben tanult a Zeneakadémián zenetudományi tanszakon. Most őt idézem. A kompozícióban mélységes hazaszeretetéről vall a szerző. A pozsonyi születésű Dohnányit közelről érintette Trianon, szeretett városának elszakítottságát élete végéig nem tudta elfogadni. A londoni British Library Dohnányi gyűjteményében található egy 1944-es rádióműsor fogalmazványa, melyben Dohnányi gyermek éveire emlékezik. Szülővárosára utalva fájdalmasan tör ki belőle a kérdés. Vajha még a miénk lesz ez a város? Talán nem véletlen, hogy ebben az opuszban Nagy-Magyarország területéről javarészt Erdélyből válogatta össze a feldolgozott népdalokat. A sorozat második darabja nem is egy, hanem mindjárt 4 erdélyi népdalt dolgoz fel virtuóz módon. A 4. darabban a komponista által oly kedves 5-ös metrumot, az utána következőben pedig gyermekkorát idézi fel a Kiskacsa fürdik dallamával. E rövid intermezzónak is felfogható darab után következik a sorozat legmegrendítőbb tétele, amelynek alapját a Maros-Torda megyében gyűjtött Árva vagyok apa nélkül, mint Gerlice párja nélkül kezdetű népdal képezi. Dohnányi gyermekkorától rendkívül fegyelmezett s egyben szemérmes ember volt, aki belső, személyes érzelmeit soha nem tárta nyilvánosság elé, még kompozícióban is csak ritkán. Ez a mű azonban kétségtelenül e ritka személyes megnyilatkozások egyike, amelyet a sorozat többi darabjától eltérően a II. Világháborút követő hangversenyein továbbra is műsorán tartott Argentínában és az Egyesült Államokban. Következzék most a Rurália Hungarica 6. tétele.
Thank you. Thank you.
A zenei irodalmár Lutz Bess interjút készített Kodállyal, s ebben feltett egy kérdést. Tanár úr, ezentúl csak kórusműveket fog írni? Kodály azt válaszolta, hogy hangszeres zenére nem szánja el magát, annyira elmélyedt a vokális zenében. Természetes hajlamának is ez felel meg a legjobban. Életművében összesen 160 kórus kompozíció szerepel, nem is számítva a bicíniumokat. A most bemutatandó Jézus és a kufárok című vegyeskari motetta 1934-ben született. Hamar bemutatták Kecskeméten, Vásárhelyi Zoltán vezényletével. Kodály a szöveg forrásaként a János evangéliumát jelölte meg, de felhasználta a másik három evangéliumot is, sőt, a templomból kihajtott barmok képsorát ő maga írta. A szöveg mindennek az alapja. A zene a szöveg szolgálatában áll, nem úgy, hogy észrevehetetlenné válik, hanem éppen a zene bontja ki, jeleníti meg a szavak értelmét. A zene mutat rá a lényegre. Az első két sor meghatározza az időt és a helyet. Elbeszéli Jézus megérkezését Jeruzsálembe, a templomba. A templom még a csöndes áhítat helyét jelenti. A harmonikus kezdet után jön a diszharmónia, a döbbenet, mivel szembesül Jézus, árusok, pénzváltók terpeszkednek ott. A második rész sokkal hosszabb, mozgalmasabb, Jézus tettének leírása. A kötélből font ostorral az állatokat kihajtja a templomból. A pénzváltók asztalát felborítja Jézus, pénzüket szétszórta. Csupa ige, kihajtá, kavarok, szalad, szétszórá, feldönté. A sok ismétléssel érzékelteti az intenzitást. A harmadik rész a tanítás, mely halkan szól. Jézus a galambok árusait szólítja meg először. Ők talán békésebbek, s jobban megértik, milyen indulat fűti. A pénzváltók súlyosabban vétkeztek, rablók tanyájába tették Isten házát, atyám házát, ahova csak az imádság való. Ismét tetőfokára hág a szenvedély, a rablók vád 20-szor hangzik el. A befejező rész, a keret, ismét az elbeszélőjé. Mi történik? Az írástudók, mert félnek tőle, el akarják őt veszteni, de nem azért, amit cselekedett, hanem mert a nép olyan fogékony a tanításra.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Ki útra indul el.
Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fél, hozzád még elég.
Kell, te legyél, ki nap lesz, ki után. Légy, aki megtalál egy régi palladát. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár, hegyeken és tengereken túl értik majd szavát.
Így légy te a jel, ki új útra talál, ki elmeséli valamikor egy rázos éjszakát,
amikor
a
szava lesz a megbocsátás,
42 évet ért haza a Szent Korona, Szabó Norbert írása. 42 évvel ezelőtt, 1978. január 5-én éjjel, 10 órakor ritka vendég ereszkedett le a Ferihegyi repülőtér betonjára. Az Amerikai Egyesült Államok elnökének második különgépe, az Air Force Two, állami, társadalmi és egyházi személyiségek népes csoportja várakozott rá. A repülőgépen a Szent Korona 33 évi távollét után hazatért oda, ahová mindig is tartozott, Magyarországra. Vele együtt érkeztek haza a koronázási jelvények, a palást, az országalma, a jogar és a kard. Január 6-án a koronázási jelvényeket Cyrus Vance akkori külügyminiszter hozta az országházba, és ünnepélyesség keretei között adta vissza a Szent Koronát a magyar népnek. A nemzeti erekjénket a koronázási palást kivételével 2000 óta ott is őrzik. A korona már az Árpádok alatt előbb a királyi hatalom, majd az ország jelképe lett. Ezt tetőzte be Verbőci hármas könyve 1514-ből, amely megfogalmazta a Szent Koronatant. Ennek értelmében a Szent Korona jogi személy, a magyar állameszme megtestesítője, teste az ország földje, tagjai az ország polgárai, a Szent Korona a hatalom és a jog forrása. A korona az évszázadok során számos viszontagságon ment keresztül. Elrabolták, elásták, elzálogosították, külföldön őrizték, a rajta lévő kereszt elferdülését vélhetőleg egy 17. századi sérülés okozta. A Szent Koronát és a koronázási ékszereket a II. Világháború végén előbb egy veszprémi múzeumi óvóhelyre, majd Kőszegre vitték a visszavonuló nyilasok. 1945. március 27-én az ausztriai Máriacellben, majd a Salzburg melletti Metzi községbe került, ahol április 26-án éjjel egy hordóba elásták. A koronaőrök végül amerikai fogságba kerültek, így jutott a Szent Korona az amerikai hadsereg kezére. Már 1945-ben az Egyesült Államokba szállították, ahol 1945 és 53 között 8 helyen is őrizték. Végül Fort Knoxban egy páncélterembe raktározták el őket. A II. Világháború után több amerikai és magyar kezdeményezés született a korona hazaszállítására, de a tervek megvalósítását a hidegháború meghiúsította. Az amerikai vezetők az 1970-es évek elején kezdték fontolgatni a visszaadást, akkor, amikor igyekeztek országuk kapcsolatait normalizálni a közép- és kelet-európai szocialista országokkal. 1977-re a magyar-amerikai viszonyban jelentős javulás következett be. A korona és a koronázási ékszerek visszaadására vonatkozó döntést Jimmy Carter elnök hozta meg, aki számára az erekjék visszajuttatása nem politikai, inkább lelkiismereti és erkölcsi kérdés volt, lévén azok egy nemzet múltjának, államiságának szimbólumai, amelyek távollétét jogos tulajdonosoktól, a magyar néptől nem támasztotta alá nemzetközi szerződés. 1977. október végén titkos tárgyalások kezdődtek az átadás kivitelezéséről. De miután ezek híre kiszivárgott, heves vita bontakozott ki. Többen ellenezték azt a kongresszusban, tiltakozott a magyar emigráció egy része is. Az amerikai és a magyar kormány közös nyilatkozata a visszaszolgáltatásról 1977. december 16-án született meg. Ennek értelmében a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket nem a fennálló rendszernek, hanem a magyar népnek adta vissza az amerikai népet képviselő delegáció vezetője, Cyrus Vance külügyminiszter. Az amerikaiak azt is kikötötték, hogy a korona ékszereket nyilvánosan állítsák ki. A Szent Korona 1978. január 5-én került ismét magyar földre a koronázási jelvényekkel együtt. Másnap a parlamentben Cyrus Vance kis ünnepség keretében adta át az erekjéket a magyar nép meghívott képviselőinek. Az ünnepségen Kádár János nem vehetett részt, Ez az amerikai kormány kikötése volt. Politikai és egyházi vezetők mellett Illyés Gyula költő, Varga Imre szobrász, Kocsis Zoltán zongoraművész és Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós is ott volt az átadáson. A Szent Korona átadásának napján Liszt Ferenc koronázási miséje hangzott fel a Mátyás templomban. A koronát és a jelvényeket restaurálás után a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték. Ott állították ki 2 évtizeden keresztül. Az országgyűlés által 1999. december 21-én elfogadott törvény értelmében 2000. január 1-én a Szent Koronát az országalmával, a jogarral és a karddal együtt ünnepélyes keretek között átvitték az országház épületébe. A palást a múzeumban maradt speciális tárolási igényei miatt. A koronázási ékszerek azóta a parlament kupola csarnokában láthatók. 2011 közepe óta a Honvéd koronaőrség őrzi őket. A Szent Korona hiteles másolata Székesfehérvár tulajdonában van.
Egy szó, ami hirtelen szíven talál, elég, hogy összetörve némán félre állj. Sok tengernyi gond között nincs semmi jó, sorsod a hullámok közt vergődő hajó, és mert a cél messze jársz. Egy nap úgy döntesz, végleg kizársz. Sose búcsúzz el, minden új nap egy új remény. Van, hogy elveszítesz mindent, mégis élj a holnapért. Sose búcsúzz el, éjszaka véget ér, újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér. Mint a fű a hó alól, tavasz felé, szabadon lélegezve tör a fény felé. Te is úgy érzed, vár. Az álmodhoz szűn maradtál. Sose búcsúzz el, minden új nap egy új remény. Van, hogy elveszítesz mindent, mégis élj a holnapért. Sose búcsúzz el, mert az éjszaka véget ér. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér. Te is úgy érzed, új élet vár. Az álmodhoz szűn maradtál. Sose búcsúzz el, egy új remény. Van, hogy elveszítesz mindent, mégis élj a holnapért. Sose búcsúzz el, mert az éjszaka véget ér. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér. Sose búcsúzz el.
A hazai, magyarországi sajtót olvasva bukkantam ismét egy Vas Albertet elítélő írásra, annak kapcsán, hogy az író emlékére egy mellszobrot avattak fel Csepelen, a Radnóti Miklós művelődési ház parkjában. Olykor még arra is ragadtatják magukat, hogy a szerencsétlen sorsú költőnk haláláért is Vas Albertet teszik felelőssé. Minden objektivitást nélkülözve összemossák a két művész életútját, amelyek egymásra hatással nem voltak. Mai politikai céljukat érvényesíteni akaró csoportok sajnálatosan, de tudatosan e két művész nem létező szembeállását sugallják. Vas Albert január 8-án született. Az elkövetkező percekben egy újságcikket olvasok fel, amely éppen személyének ellentmondásos megítélésével foglalkozik. Ki is volt valójában Vas Albert? Vas Albert a magyar irodalmi kánon egyik talán legvitatottabb szerzője. A személyével kapcsolatos vádak, miszerint a fasiszta vezetéssel kollaborált, náci volt, évről évre előkerülnek. Az irodalmi, kulturális és általános közbeszéd részét képzi az állandó vita, hogy vajon helye lehet az irodalomban, ha antiszemita volt. Karakterét ellentmondások övezik. Van, aki védi, és van, aki folyamatosan támadja. Ráragasztották már az írófejedelem, de a pocsék, amatőr író címkéjét is. Vannak, akik kizárólag erdélyi arisztokrataként, vitathatatlan nemesként, grófként tartják számon, mások számára azonban hazaáruló emigráns. De ki is volt valójában Vas Albert? Gróf Szentegyedi és Cegei Vas Albert 1908-ban született, a Kolozsvár melletti Válaszúton Erdélyben. Családfája az Árpád-korig vezethető vissza, ezáltal Erdély egyik legrégebbi nemesi családjának sarja. A grófi címet Mária Terézia adományozta őseinek 1744-ben. Kolozsvárot a Farkas utcai református kollégiumba 1926-ban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait Debrecenben a Gazdasági Akadémián végezte. Itt közgazdász diplomát szerzett. Erdélybe 1932-be tért vissza, apja megbetegedett, de a családi ügyekre egy ideig még nem volt ideje, a román hadseregbe töltötte épp a kötelező sorkatonaságot. 1935-ben megházasodott, unokatestvérét vette el. Erről önéletrajzában így ír. Családi nyomásra 1935-ben feleségül vettem unokahúgomat, a hamburgi Siemerszévát, így sikerült csak megóvnunk a családi birtokot a csődbejutástól. Ugyanebben az évben jelent meg Farkasverem címmel első regénye, amiért elnyerte a Baumgartner díjat, valamint ekkor választották a Kisfaludi Társaság és a Magyar Királyi Akadémia irodalmi tagozatának tagjává. 36-ban elveszítette nagyapját. Az idősebb Vas halála után átvette annak egyházi tisztségét, az erdélyi református egyházkerületben lett főgondnok. Miközben már íróként is tevékenykedett, 1940-ben a Kolozsvári Ellenzék című lap főszerkesztője lett. A háborúban először tartalék tiszthelyettesként működött, majd egy hosszabb kiképzés után zászlós rangot kapott. Szintén a 40-es évekre tehető az az esemény, amely miatt Vas Albertet háborús bűnösnek kiáltották ki. A vád szerint a magyar honvédek az ő felbújtására kivégeztek két román férfit és két magyar zsidólányt. Emiatt alakult ki később az a nézőpont, hogy zsidó ellenes tevékenységeket folytatott. De mi is történt valójában? Vas Albert önéletrajzi írása szerint az egész valahogy így kezdődött. Az új határ Románia és Magyarország között, amelyet Bécsben rajzoltak meg, pontosan Vasas-Szent-Gotthárdtól délre, az otthonunktól körülbelül egy mérföldnyire húzódott, kettészelve a birtokunkban lévő erdőséget. 1940. szeptember 10-én a falunkon keresztül visszavonuló román csapatok kifosztották a házunkat, elvitték a marháinkat, lovainkat, disznóinkat, lelőtték az egyik csordapásztort, és megsebesítettek egy másikat. Szeptember 11-én délután a magyar csapatok megérkeztek, és elfoglalták az új határt. Mivel a mi házunk volt az egyetlen nagyháza környéken, négy vendégszobánkat ideiglenesen lefoglalták főhadiszállásnak. Ezután Vas Albert egyéb teendő és kötelezettségei miatt elutazott. Több hétig nem tartózkodott otthon, majd kisfia betegségének hírére tért haza. A gyermek sajnos elhunyt, a temetés után feleségével pedig újra elutaztak. Távollléte alatt a Magyar Honvédség letartóztatott 6 személyt, 4 románt és 2 fiatal magyar zsidó lányt. A visszaemlékezések és utólagos rekonstrukciók alapján 4 fogoly szökni próbált, őket Szege határába lelőtték. Hogyan keveredett ebbe mégis bele Vas Albert neve? A válasz viszonylag egyszerű. Az ügyet évekkel később elkezdték kivizsgálni. Tanúkat hallgattak meg, akik valóban emlegettek egy bizonyos gróf Vast. Azonban a hatóságok nem tudták eldönteni, hogy az idősebb vagy a fiatalabb gróf lehetett a felbújtó, így nemes egyszerűséggel mindkettőt hadbíróság elé állították. A vád szerint mind a ketten háborús bűnösök. A vonatkozó szakirodalmak azonban ennek a létjogosultságát is vitatják, ugyanis 1940-ben Magyarország és Románia nem álltak háborúban egymással. Mind a két ország a németek szövetségese volt. Emiatt a háborús bűnös vád nem áll biztos talpakon. Az e körüli eljárások még a 70-es években is tartottak. A román hatóságok többször is kérték Vas Albert kiadatását. Az Amerikai Egyesült Államok igazságvédelmi minisztériumában azonban az ügy kivizsgálása után úgy döntöttek, a vád nem elég megalapozott. Ugyanez történt akkor is, amikor a Wiesenthal alapítvány tett feljelentést ellene. Az Amerikai Egyesült Államok az ügy újabb, alapos kivizsgálata után azonban újfent ejtette a vádakat. Vas 1944-ben választotta az emigrációt. Nem akarta megvárni, hogy Észak-Erdély újra román kézbe kerüljön. Eleinte Németországba, Blaichbachban, később pedig Hamburgban éltek. Amerikában 1951-ben telepedett le végleg családjával. A letelepedés után 1952-ben az év elején beadta a vállópert. A válást tavaszra ki is mondták. Még ebben az évben újra házasodott. Második feleségével, a skót származású Elizabeth McLean-nel 35 évig éltek együtt, a nő haláláig. Az amerikai állampolgárságot 1957-ben kapta meg. Nyugdíjaztatásáig 12 éven keresztül a Floridai Egyetem nyelvi tanszékén volt tanár. Egész hátralévő életében küzdött az erdélyi magyarság ügyéért. A 70-es években a Magyar Kongresszus létrehozta az Erdélyi Világszövetséget. 2 társelnököt választottak, Vas Albertet és Zolcsák Istvánt. Munkásságuk felbecsülhetetlen volt. Erdély ügyét volt céljuk megismertetni a világgal. Mindezek ellenére vitathatatlan, hogy több írásában is igen erősen antiszemita gondolatokat fogalmaz meg. Ilyen művek a Jönnek, az Elvész a nyom, kiemelkedően zsidóellenes még a patkányok honfoglalása. Írásos bizonyítékok vannak arra is, hogy egyetlen befejezett drámáját, Tavaszi szél, 1944-ben a Nemzeti Színház mutatta volna be. Ez a darab propaganda mű sok antiszemita kirohanással. Az is tagadhatatlan, hogy az emigrációban is olyan lapokban publikált, amelyek erősen hungaristák voltak. Ilyen újság volt például a Hídfő, amiben többek között Fiala Ferenc is írt, aki korábban a szálasi kormány sajtófőnöke volt. Ennek ellenére Vas Albert nem volt tagja a Nyilas Keresztpártnak, nem adott ki Hitler dicsőítő közleményt, a civil életben nemigen voltak antiszemita tettei megnyilvánulásai, a fent említett műveken kívül. De miért is ilyen megosztó itthon, Magyarországon Vas Albert? Írók, költők esetében mindig felmerülnek morális kérdések. Példának állítható-e az adott szerző, megfelelő, fiatalok számára mintának mutatható életet élt-e egy bizonyos író? Szétválasztható-e az ember és a művész? Az alkotó és az alkotás. Helye lehet-e a kánonban valakinek, aki szifiliszes, alkoholista, drogfüggő, hűtlen, bántalmazó, vagy jelen esetben antiszemita volt? Ezekre a kérdésekre nyilván nem adható egyértelmű és mindenki számára igaz válasz. Nem lehet olyan kijelentést tenni az ügyben, amellyel mindenki egyetért majd, aki mellé 100%-osan oda tud állni. Azonban fontos, hogy a régmúlt eseményeit ne feltétlenül, vagy ne csak a saját nézőpontunkból és szemszögünkből értelmezzük. Hiszen ami 50-60 éve elképzelhetetlen volt, akár kulturálisan, vallásilag vagy a közéletben, arra ma már a szemöldökünket se húzzuk fel. Legyen szó öltözködésről, szexualitásról, tetoválásról, családi életről, alkoholfogyasztásról, identitásról. És ezzel párhuzamba állítva, ami régen még 30-40 éve is teljesen átlagos, köznapi és elfogadott volt, ma felfoghatatlan, érthetetlen és elképzelhetetlen. Talán érdemes ezt a kérdéskört is ebből a nézőpontból megvizsgálni. Vas Albert a rendszerváltozás előtt nem igazán volt ismert itthon. Amikor azonban berobbant a magyar köztudatba, a könyvtárakba fel kellett iratkozni a műveire, olyan olvasottak voltak. Mindenki el akarta olvasni, ki azért, hogy bizonyítékot találjon antiszemitizmusára, ki azért, hogy megcáfolhassa magában ezeket a vádakat. Sokak állást akartak foglalni, meg akarták tudni, hogy szeretni kell-e Vas Albertet, vagy gyűlölni. Talán nem kellene egyiket sem. Kritikai gondolkodással, értő és értelmező olvasással kellene hozzáállni. Nem szabadna sem karóba húzni, feláldozni az antiszemitizmus vérpadján, de felmenteni sem szabad minden vád alól és szenté kiáltani. Vas Albert egy a kommunisták és fasiszták által kisemmizett erdélyi nemes volt, aki a kommunizmus tombolása közben próbált meg magyar maradni. Nem mindig jól tette ezt. Nem mindig vélekedett helyesen, nem mindig úgy, ahogy kellett volna. És bizonyosan nem mindig helyesen és méltóan írt embertársairól. De ha mélyen magunkban nézünk, melyikünk cselekszik, gondolkodik, ír, közöl mindig helyesen, úgy, hogy azzal senkit nem bánt meg.
És áldott te szó, édes hazám. Itt van a bölcsőn, s itt ringatott az én édesanyám. És ha egyszer sírom, nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is, magyar vagyok. Mint sírból támadt ősi erő, olyan vagy hazám. Messze sodort bolyongó kő, én lentről vagyok.
Vagyok.